előbb-utóbb az a versenyző az építőanyag cégeknél, aki nem ad adatot a termékéhez, az úgy fog járni, mint az írógépes újságíró.
Köszöntök mindenkit, én Ditrói Gergely vagyok, a Portfólió ingatlan vezetője, és a mai podcast adásunkban a vendégünk Dánoki Ádám, a Bauab Kft. Igazgatója. A Bauabról pedig annyit érdemes tudni, aki még nem hallott róluk, hogy az építőipar egyik fontos a digitalizációjában tevékenykedő cég, de hát nyilván Ádám erről majd részleteiben fog mesélni, ha nem is a Bauabról, de legalábbis arról, hogy hol tartanak a projektek és a fejlesztések, és ebből mindenkinek számára ki fog derülni, hogy mivel is foglalkozik a cég. Szerbusz Ádám, köszöntelek!
Szerbusztok! Szia Gergő!
Ugye sokat beszélgettünk már, ugye nem ez az első interjúnk, az első podcastes, de nem az első interjúnk, és azért a Bauabnak már szintén van egy néhány éves története, viszont az a legizgalmasabb, főleg az ilyen tech cégeknél, mert végülis ti egy tech cég vagytok, hogyha úgy vesszük, alapjaiban véve csak egy ilyen specializált, az építőiparra specializált tech cég, hogy míg az ingatlan piacon esetleg fejlesztői, vagy befektetői, vagy finanszírozói oldalon az elmúlt egy évben mondjuk minimum kicsit lelassultak a dolgok, vagy nagy átértékelések, meg újratervezések voltak, a tech világra, így az építőipari tech cégekre, vagy bármilyen tech cégre is vonatkozóan azért nem ez a jellemző, és itt azért bőven lehet beszélni arról, hogy az elmúlt fél évben is akár mennyi változás és mennyi újdonság történt, és hol tart ez a dolog. Nyilván a szinte nullából építkezik ez a piac, hiszen ahogy korábban is megbeszéltük, vagy többször volt róla szó, tehát egy ilyen teljes papíralapú, és még jó, hogyha papíralap van egyáltalán típusú anyagmozgatásból, tervezésből, és mindenféle olyan dologból indulunk ki az építőiparon, ami építőiparban, ami nehezíti, lassítja, körülményessé teszi, felesleges hulladékot termel, és még költséges is, típusú helyzetből, és jönnek ezek a megoldások, ahogy a minden iparágban, az építőiparban is, és itt jön a Bauab. Mi volt az elmúlt fél évben, ami újdonságot el tudsz mondani, hogy mekkora áttörést sikerült elérni azokban a fejlesztésekben, amiket ilyen teljes iparági, piaci szinten elindítottatok.
Igen, teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy az építőipar, a kivitelezés nem digitalizált, és szerintem érdemes belegondolni, hogy miért nem. Tehát, hogy mert más, tehát ugyanolyan okos, vagy még okosabb mérnökök vannak itt, meg közgazdászok, mint máshol, és szerintem ahhoz, hogy digitalizáljuk, meg kell értenünk, hogy miért nem digitalizált, mert egy ilyen nagyon digitális környezetben van a kivitelezés, tehát ha mondjuk a tervezők azok nem, három dimenzióba, öt dimenzióba terveznek, nyilván kizárólag digitálisan, meg abszolút fejlett digitális technológiákkal dolgoznak. A másik oldalon az építőanyaggyártók is mind, nem tudom, SAP alapon, automata gyáraik vannak, automatizált gyáraik vannak, meg Microsoft rendszerekkel dolgoznak, viszonylag digitalizált cégek, csak aztán azt látni, hogy amíg a kivitelezés elindul, akkor ezeket az adat folyamatokat, ez a digitalizációs munkafolyamatokat megfojtják egy papírba, és mondjuk a gyártó a nagy SAP rendszeréből szépen kinyomtat egy papírlapot, és szállítólevelet, és avval átadja az anyagot nekik. Úgy, hogy az anyag, az nagy anyaggazdálkodás, nyilván abból a papírral próbáljon akkor elindulni, nyilván nem tud elindulni.
És akkor ez miért van? Ugye az a kérdés, hogy valószínűleg azt gondolnám, hogy ha vannak ilyen nagy cégek, akik ilyen szoftvereket meg adminisztrációs rendszereket használnak, akkor azok miatt csinálják, akik az alvállalkozóik, aki egyszerűen képtelen, vagy sokkal nehezebb digitalizálni, és ezért, mivel nem akarja, hogy megakadjon a folyamat, rákényszerül?
Hát népszerű mindig a végén a szegény melóst okolni egyébként mindenért, ezzel így mindenki meg is nyugszik. Szerintem nem ő az oka. Tehát nem hiszem, hogy ismétlen, nem hiszem, hogy itt tudásbeli vagy kulturális különbség lenne más iparágakhoz képes. Lehet, hogy van, de nem ez az oka. Szerintem az az oka, mi azt láttuk az elmúlt, azt ismertük fel az elmúlt egy-két évben, nyilván mások is ezt tudják, hogy egy nagyon dinamikusan változó partnerségi rendszer van az iparágban. Tehát mondjuk a Bosch az autóiparban, a Bosch az beszállít fékrendszereket, meg nem tudom milyen rendszereket, mondjuk 50 éve a Mercedesnek, meg másoknak, és 10 évekbe gondolkoznak, és akkor persze, hogy összekapcsolják a vállalatirányítási rendszereinket, és biztos vagyok benne, hogy ha egy alkatrész készen van, abban a pillanatban pittyen egyet adja a vevőjénél, hogy ez készen van, és mindjárt indul neked, és minden digitális a kettő között. És nem hiszem, hogy papíralapon viszik át, hogy hoztam 30 darab alkatrészt, kizárt. És miért nincs ez az építőiparban? Azért, szerintünk azért, mert van nagyjából 1000 építőanyag gyártó, abból nyilván egy 100 viszi a forgalom 90%-át, de szükség van az összesre. Tehát tényleg egy 1000-rel kell dolgozni az építőiparnak, 1000 gyártóval. Vannak a fuvarozók, akik 15 000 fuvarozó van, van nagyjából 500 nagy kivitelező, és van mondjuk 5000 szakági kivitelező, tehát az alvállalkozók, és ők fél évente változó felállásban, konstellációban dolgoznak együtt projekteken. Tehát most ebben dolgozik, egy fél év múlva azzal, egy másik projekten megint azzal, illetve még ezek a projekteknek a helyszíni adottsága is olyan, hogy hát konténerekben vannak, tehát ott azért az informatikát kiépíteni azokkal a módszerekkel, amikkel más iparágokban kiépítették, nem lehet itt. És ezt ismertük fel, hogy ide egyfajta ilyen közös standard kell, tehát itt nem lehet azt megcsinálni, hogy egy nagy építőipari cég majd összeköti az informatikai rendszerét a nagy beszállítóival, meg a nagy alvállalkozóival. Ezek nem működnének. Csak az működik, hogyha az építő anyagok gazdálkodásáról létrehozunk egy standardot, ami egy informatikai standard, egy adatbázis standard, és egy közös informatikai központ, amiben aztán persze mások is majd fejleszthetnek, és más szoftvereket, de ebbe tud mindenki becsatlakozni, és aki ebbe becsatlakozott, aki ezt a standardot követi, az bármilyen másik partnerrel, aki szintén ezt a standardot követi, digitálisan tud együttműködni.
Tulajdonképpen akkor tehát az alapvetés az megvan, tehát hogy innen indulunk, ez volt a helyzet, és akkor erre már jött, már megszületett a megoldás, és ugye most az a kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan teljesít, vagy milyen eredményeket, milyen pozitívumokat tud leginkább felmutatni, milyen visszajelzések vannak, hiszen vannak már pilot projektek, ahol főleg nagy beruházásoknál, hiszen, ha jól tudom, az inkább a nagy beruházók, generál kivitelezők felől, tehát lefelé megy ez a dolog, inkább nem alulról épül fölfelé.
Igen, hát mindenképpen a nagyokkal kell kezdeni, ott van nyilván arra kapacitás, hogy ilyen folyamatokat kialakítsanak, és ugye az első nagy pont, amit ebbe a standardba kitűztünk, hogy az intelligens szállítólevél, azt mondtuk, hogy ez a papír alapú szállítólevél, ez oké, rendben, legyen papír, de legalább kerüljön rá egy ilyen QR kód, és amikor a gyártó nyilván csatlakozva ez a standardhoz, mind informatikailag, mind adatbázis szintjén kiállítja a saját szállítólevelét, akkor rá tud rakni egy ilyen, ebből az adatbázisból letöltve egy ilyen QR kódot, és ezt bárki, aki a standardhoz szintjén csatlakozik, át tudja venni. Tehát, és most ez indul el, hogy több mint 10 nagy projekten március 1-től, tehát most így februárban indítjuk el ezeket, már így fognak anyagokat fogadni a kivitelezők.
Ezt el lehet mondani? Mert szerintem ez izgalmas, hogyha ez alá van írva, hogy mik azok a projektek, ahol már, ha valaki esetleg mondjuk kíváncsi rá, vagy érdeklődik, ugye a szakmabeli, aki hallgat, hogy hol érdemes kollégát keresni, akinél le lehet nyomozni, hogy te ez tényleg jól működik, vagy csak varázspor, meg humbuk az egész, mert most ez a divat, hogy IT-s, meg programozós dolgok mennek.
Igen. Tehát nagyon sok kivitelező szeretne csatlakozni, de nyilván kivárják, hogy az elsők jól működne. Az első között, akik ehhez csatlakoztak és pilot projekteket indítanak, azok az a VHB, a Market, a Case, a Big George's, a Metrodom és a Futureal. Nem hagytam kis egyet sem, és őnekik lesz mindegyiknek 2-3 ilyen projektje, amit indítanak. Nagyon örülünk, hogy nagyon ilyen híres és látványos projektek is közé kerültek, mint például a Nyugati Pályaudvar, vagy a MOL Székház, ugye a legnagyobb ilyen irodaépület, vagy a Budapark, vagy a OTP székház, nagyon, nagyon sok nagy projekt is, a Zeneháza, tehát nagyon látványos projektek is, de lesznek közte lakópark projektek is, tehát próbáltunk irodát, lakóparkot és még logisztikai projekteket is behozni, hogy a sajátosságokat mind megtanuljuk, és hát ezekre a projektekre, akik már beszállítanak, azokat most meg is keresik mind a kivitelezők, mind mi is, nyilván, hogy akkor ők álljanak át erre az intelligens szállító levélre. És ez március 1-től indul, ezeket publikálni fogjuk az eredményeket, teljesen nyíltan, nyilván lesznek benne olyan pontok, ahol kiderül, hogy ezt még fejleszteni kell. Például nagyon sok cég jelezte, hogy ugye most megcsináltuk ennek az end-to-end rendszerét, ezt a BAUEP V13-ban kipublikáltuk januárban, elérhető, de nagyon sok cég jelezte, ugye ez a nagy gyártók, hogy ez integráltan szeretnének csatlakozni. Tehát nem azt szeretnék, hogy a mi szoftverünkkel kelljen kiállítaniuk a szállítólevelet, mert nekik már SAP-juk van, meg Microsoft rendszereik vannak. És most dolgozunk az API-on, tehát egy teljesen nyitott standardot építünk. Bármilyen szoftver alkalmazás, a saját alkalmazásával lehet csatlakozni az embernek, ha csatlakozik ehhez az API-hoz. Tehát nem azt szeretnénk, hogy mi gyártsuk az összes alkalmazást ehhez. Kell egy központi standard adatbázis, de bárki a saját rendszerével tud hozzá kapcsolódni. Most publikáljuk ki ezt az API-t, white paper-t, várunk rá visszajelzéseket, nagyon sok informatikai csapattal állunk kapcsolatban, hogy ez nekik miként működik, és próbáltunk egy olyan API-t csinálni, vagy hát első körben ennek a white paper-ét, tehát ez ilyen bemutató anyagát, ami mindenképpen könnyen használható. És azt reméljük, hogy minél több cég fog már idén ehhez integrálódni, és teljesen beépül majd az ő saját informatikai rendszerükbe. A másik oldalon a kivitelezők pedig szintén ugye első körben tudják használni a BAUEP-nek a raktár szoftverét, mobil alkalmazását, stb., de ott is nagyon sok cég jelezte már, hogy bevezet központi ügyviteli rendszert, vagy váltirányítási rendszert, és hogy ahhoz kapcsolódjon hozzá. Tehát az integráció nagyon fontos, mert nyilván mi azt szeretnénk, hogy ne kelljen cégeknek szoftvert váltania, tudja használni a mostani szoftverét, nyilván ezer másokból van, hogy azt miért használja, illetve hogy tudjon erre bárki fejleszteni is. Tehát mi nagyon várjuk azokat a fejlesztő cégeket, már párral beszéltünk is, akik valamilyen rendszert szeretnének fejleszteni, valamilyen alkalmazást, és eladni ezeknek a cégeknek, de nyilván azt kell nekik is, hogy a standardhoz tudjanak csatlakozni, hogy mint mondtam, hogy ne kelljen mindenkivel integrálódni külön-külön.
Ez a tech oldala, ugye, kvázi, hogy a maga program, meg a szoftver, meg a szolgáltatás, de hogy mondjuk, akit céloztok, az építőipar szereplői, a legnagyobbaktól a legkisebbekig a sor végén, hol, milyen előnyök azok, amiket ti, amivel tulajdonképpen meggyőztétek, és amit vártok, tehát, hogy nem biztos, hogy pontosan lehet még előre látni, mert ugye a folyamatában lehet majd jól szűrni, hogy tényleg ez a legnagyobb előny, meg tényleg azt tényleg kiváltotta, meg költség, meg stb., de hogy mikkel győztétek meg mondjuk azokat, akik már így a pilot időszakba csatlakoztak, és mit ígértetek nekik, és mire érdemes figyelni, hogy várhatóan ez ebbe fog valamilyen hatást, remélhetőleg nyilván pozitív hatást okozni ez az új rendszer.
Igen, ugye különböző szereplők vannak ebben, mindenkinek megvannak a saját előnyei, kezdeném mondjuk a kivitelezőkkel, mert végül is ők talán a legfontosabb, ők a vevők ugye az építőiparban ezeknél az építőanyagoknál. Hát náluk az anyaggazdálkodás az százalékpontokkal mérhető hatékonyságjavítást fog jelenteni, spórolni fognak tudni az anyagokkal. Tehát, hogy most azt látjuk, hogy pazarlás van, fölöslegesen rendelnek, túl sokat rendelnek, rosszat rendelnek, későn rendelnek, vagy túl korán rendelnek.
Most közbevágok, csak hogy tök érdekes kérdés az, hogy például az anyagkereskedőknek ez nyilván jó, mert többet adnak el. Hát nem? Vagy nem biztos, hogy jó?
Igen. Az anyakereskedőknek is zseniális, mert az anyakereskedők abban a helyzetben vannak, hogy sokszor a kiszállításaikat ugye rábízzák magára a gyártóra, tehát az ő vevője a kivitelező, de amikor a kereskedő megrendeli az árut a gyártótól, akkor maga a gyártó szállítja ki, és a kereskedő nem tud róla, hogy ki lett szállítva az áru. Tehát most jelenleg papír úton jut hozzá vissza, a sofőr visszaviszi a gyártónak, aztán valamikor a gyártó adja a kereskedőnek. eddig ő nem tud számlázni se, nem tud lépni, és nem tudja jól kiszolgálni az ügyfeleit. Most pedig egyből fogja tudni, hogyha például, hogy átvették, tehát abban a pillanatban, hogy átvették a szájtó levelet, ugye a mobil alkalmazással, mindenkinek pittyen egyet, hogy átvették az árut. Ha mondjuk volt benne egy hiba például, mondjuk, hú, én 12-t kértem, ez csak 11, abban a pillanatban tudja, hogy hú, azonnal rendelek még egyet, nehogy leálljon az építkezés, nehogy gond legyen. Ha minőségi probléma volt, akkor nem fél évvel utána beszélgetnek róla, hogy amikor már senki nem emlékszik valójában, és inkább egy veszekedés. Nem kell kergetni papírokat. Tehát a kereskedőknek ez zseniális szerintem, egy sokkal magasabb szintű kiszolgálást tudnak csinálni, és gyorsabban tudnak számlázni. A kivitelezőknek mondtuk, hogy az anyagazdálkodás az, tehát az nagyon jelentős profitnövekedés lesz nekik, hiszen a költségeiknek a 60%-a az anyagbeszerzés. Vagy ők szerzik be, vagy az alvállalkozóik, de valaki, de ők állják a költségét a számlát a nap végén.
Bocsánat, ugye szokták mondani, hogy mondjuk egy ingat, nyilván attól függ, hogy milyen típusú ingatlanfejlesztés, de mondjuk egy irodaház vagy nagy lakópark esetében a teljes bekerülési költség, tehát amíg mondjuk megveszi valaki, vagy kibérli a lakást, vagy az irodaházat, annak így nagyságrendileg a 60 plusz-minusz százaléka a fizikai megvalósítás.
Hát és maga akkor az anyag. 60% maga az anyag, és a 40% maga az emberi, a szervezés, meg a jó.
Igen,
meg
de annak a 60%-a, ennek a 60%-a az anyag, és 40% az ember.
Ja, igen.
Igen, tehát, ezt, hogy akkor itt is arról beszélünk, hogy a 60%-nyi, tehát hogyha én megveszek 1 millió per négyzetméterére egy lakást, akkor tulajdonképpen ott 600 ezer forintot fizettem ki vélhetőleg a anyag és ember költségre, és az ott az úgy 60-40-be oszlik meg éppen az anyag és ember költségem.
Nagy átlagban akkor ezek szerint akkor 30% az árakból, és hát azt látjuk, hogy Magyarországon jelenleg túl drágák a kivitelezési árak. Tehát olyan dolgokról hallani, hogy például már volt olyan ipari beruházás, ami azért nem valósult meg, azért valósult meg máshol, mert egyszerűen azt mondták, hogy itt túl drága lesz megépíteni.
Más az országban?
Igen, konkrét? Tehát hogy más országokhoz hozzá, Magyarországon jelenleg túl drága a kivitelezés.
És az emberi tényező, vagy a anyag és a igen, tehát az anyag tényező, melyik a túl drága, vagy minden túl drága?
Hát szerény vélem, az anyag önmagában nem hiszem, hogy drágább lenne. Tehát azért ott van egy európai piac, ahol versenyeznek a gyártók, és nyilván a verseny mindig lehetne nagyobb, de azt gondolom azért nehéz Magyarországot elszigetelni, és itt drágában adni azt, amit egyébként nem tudom, meg tudok venni Szlovákiából is. Tehát biztos ezt a beszerzést is, de nekünk a fókuszunk magára a gazdálkodásra van. Tehát hogy ne szerezzem be túl korán, ne szerezzem be túl későn, annyit szerezzek be, pont azt szerezzem be, és nem menjen el vele sok időm, mert ugye a másik, amire sokat panaszkodunk, hogy drágulnak a munkabérek, pedig hát valójában ugye, mint ez a legjobb dolog, ami egy országban történhet amúgy, hogy többen keresünk. Csak hát ezt ugye azt szokták mondani, hogy rendben, fizetünk többet a munkabérért, csak akkor dolgozzon jobban is az ember. Hát akkor tud jobban dolgozni, hogyha hatékonyabbá tesszük az ő munkakörnyezetét, tehát például digitalizáljuk. Tehát, hogy nyilván arra nem lehet többért fizetni, hogy papírokat tologatunk, de hogyha digitalizáljuk a dolgokat, vagy egy okostelefon van mindenkinek a kezébe, azt meg, ma egy építésvezetőnek megtudnia, hogy mondjuk egy bizonyos anyagból neki most hány van rendelkezésre, hány van a készletén az építkezésen, és az pontosan hol van az építkezésén, az lehet, hogy a munkaidejének a fele, vagy a harmada, vagy egyszer jár kell az építkezésen, és keres bizonyos anyagokat. Hát, hogyha ezt a mobilján két kattintással meg tudja csinálni, akkor lehet, hogy egy magasabb bérért is érdemes felvenni ezt az építésvezetőt, mert hatékonyabb lesz. Tehát, hogy biztosan,
bocsánat, és itt a sor végén, hogyha mondjuk tudja, mint munka szervező, vezető, akkor mondjuk például ilyen történetek, hogy hánykor és mennyi érkezik bizonyos anyagból, és arra hány ember kell, hogy azt lepakolja, odébb rakja, stb. Nyilván előfordulhatnak olyan extrém esetek, hogy bizonyos munkaerő, akit órára fizetnek, fél napig kvázi nem tud semmit se csinálni, mert valaki más rosszul rendelt valamit, vagy nem ért oda időbe, stb. És ez nyilván ott megy a pénz, égetik a pénzt az unatkozó munkaerőre is, akit ki kell fizetni.
Abszolút, és ugye sokszor ezt, de hát arról is beszéltünk, hogy dokumentumkezelésben, ugye a tervrajzoknál, ugye az alaptermékünk, ugye a tervrajzok dokumentumkezelését oldja meg a hibajegyeknek a kezelését, Sokszor ugye rossz tervrajzokból dolgoznak például, mert mondjuk egy alvállalkozónak nem adták oda, vagy odaadták, csak ő nem kapta meg a tervrajznak a legújabb revízióját, és hibásan dolgozik, vissza kell bontani. Nagyon sok visszabontás van, ami időbe is, pénzbe is kerül, és eddig azt gondolom, hogy nyilván minden tehetségükkel megoldották, ahogy tudták a vezetők, de eljutottunk egy limitig. Tehát, hogy eddig a legfőbb módszer az volt egyébként, hogy, hogy szerződésesen megoldani ezt. Tehát, hogy azt mondani, hogy ez az alvállalkozónak a gondja, még fixáron szerződök, akkor fizetem ki, ha ezt megcsinálta. Rendben, és talán mondjuk, hogy az alvállalkozók túl drágák, rendben, de az alvállalkozók is, ha hatékonytalanok, ha bénáznak, azt végső soron be fogják építeni az árba. Tehát hogy azt gondolom, hogy az a fajta módszer, hogy lenyomni a problémákat az alvállalkozókra, és majd ők megoldják, és én majd szerződéssel fogom a másik felét, hát ez egy darabig nyilván működik, de ennek elértünk a határára. Tehát most az kell, hogy tényleg tegyük az egész folyamatot digitálissá, mindenki mindenkivel tudjon digitálisan kommunikálni, egy építkezésen mindenkinek legyen meg a legújabb tervrajz, mindenkinek legyen meg a készletszint, mindenki tudja, hogy melyik anyag mikor érkezik, a tervhez képest többet használtunk-e fel, vagy kevesebbet, hogy állunk, és akkor lehet magasabb béreket kifizetni. És még így is hatékonyabbak leszünk.
Azt el tudod mondani, vagy látod azt a pillanatot, amikor generál kivitelezőkben, vagy fejlesztőkben, vagy akik ugye nektek első körben el kellett érni, így megvillant a kis lámpa a fejük fölött, vagy bevillant valami, hogy most jött el az idő, hogy akkor erre koncentrálj, hogy mondjuk a pandémia, vagy pedig a lassuló fejlesztési ütem, tehát hogy még a pandémia előtt is már bejött az, hogy lassulni fog az építőipar, mert hogy túltoltuk egy kicsit, mert hogy túl drága lett, és túlságosan úgy tűnt, hogy nem lesz igény például az új építési lakások esetében, ha 27%-os áfa maradt volna, és nem jött volna vissza az 5, akkor ugye egyre kevesebb, vagy tulajdonképpen radikálisan lecsökkent volna az új induló projektek száma, hogy ez egyébként, hogy mi adott lökést annak, hogy ez végül is, nem tudom pontosan hány éve kezdtétek el, de hogy érzel egy olyan pontot, és mitől volt, amitől ez egy áttörést tudott okozni, hogy igen, akkor erre most van fókusz, figyelem, akarják, kezdjük el, csináljuk. Vagy pedig organikusan mosatottak el abba a fázisba, hogy ez működik, és nincs itt semmi látnivaló, ez egy természetes folyamat volt, hogy pont most jött ki a lépés.
Nagyon, nagyon érdekes ez a tavalyi év, ugye, meg szerintem még nincsen vége sajnos ennek a pandémiának. Az alaptermékünk a dokumentumkezelés, meg hibajegykezelés, szerintem azt egyre több cég veszi, most már majdnem 100 generál kivitelező majdnem ezt használja, szerintem ott szinte mindenki erre valamilyen ilyen rendszerre át fog állni. Ebben a standardban, tehát a digitális tereplogisztika standardban a pandémia furcsa mód tényleg segített abban, hogy szerintem ez kicsit, ugye ez egy nagyon nagy összefogás kellett. Tehát ez az kellett, hogy sok generál kivitelező, aki amúgy egymás versenytársa, azt mondja, hogy rendben, most mi kiállunk egy közös standardért, és itt most tényleg meg kell lépni. És erre a pandémia egy kicsit tényleg ráerősített, lehet, hogy nem is kicsit, hogy egyfelől mondjuk videokonferencián tudtunk beszélgetni mindenkivel, aki esetleg korábban ezt még sose használta, tehát kicsit ilyen, tényleg lehet gyerekek videón is beszélgetni, tényleg működnek ezek a digitális megoldások, illetve az, hogy most egy nagy baj van, most fogjunk össze. És szerintem ennyiben ez lökést adott neki. Tehát ez remélem nem fog elmúlni pandémia után, addigra a pilotok már olyan sikeresek lesznek, hogy mindenki látja. Tehát ez bárkivel beszéltünk egyébként, az emberek 80%-a azt mondta, hogy igen, ez kell, ez nagyon jó. Amit viszont láttunk, hogy de kilépi meg az első lépést. Kilépi meg azt az első lépést, ami neki erőfeszítés, de lehet, hogy még egyből nem hoz neki hasznot, csak tudja, hogy ez kell ahhoz, hogy elinduljon. És ehhez kellett egy lökés, és ez megvan, és beindult, és hát nem tudom, decemberben nagyjából amiken 100 cég jelentkezett nálunk, hogy akkor ezt ő szeretné csinálni. Tehát megtörtént egy ilyen áttörés, nem egy ilyen felvillanás volt, hanem azt láttuk, hogy mi is meglepődtünk, hogy mekkora hajlandóság van erre az összefogásra, erre a standard mellé kiállásra, és ez valószínűleg 2020-re egy unikális év volt, amikor az emberek tényleg az összefogás jegyében is gondolkoztak szerintem sok téren is. Tehát, hogy
amikor így tárgyaltok, akkor mik azok a legjellemzőbb ilyen ellenérvek vagy kételyek, amik meg szoktak fogalmazódni bármelyik szinten, vagy bármilyen típusú, vagy kivitelező, vagy fejlesztő, vagy bármilyen cégnél, vagy tudsz olyasmit mondani, ami tényleg sokszor feljön, vagy akár logikus kérdés is lehetne, de nyilván arra adekvát válasz, vagy...
Igen, ugye itt mondom, egyszerű több félet kell meggyőzni. Egyfelől a kivitelezőket, másfelől a gyártókat, meg a kereskedőket, meg fuvarozókat. A gyártók oldaláról kapjuk sokszor azt meg, hogy igen, ezt ők látják, de két kifogás van. Egyik, hogy hát amíg a versenytársam ezt nem lépte meg, addig én ezt miért lépjem meg. Ezt nem mondják így ki, de hogy miért legyek én az első ebben. A másik pedig az, hogy hát értem, hogy a gyártónak ez miért lesz nagyon jó. Bocsánat, értem, hogy a kivitelezőnek ez miért lesz hatalmas költségelőny, hogy végre tud gazdálkodni a termékekkel, amit például én is adok el neki, de hogy neki miért lesz jó. És a gyártók oldalán is egyrészt megtaláltuk azokat az előnyöket, tehát azért láthatóan a papírmunka, meg a információhiány az ott is problémát jelent, és nagyon sok gyártóval már ezt kielemeztük, és látták, hogy ez nekik is valóban nagy előny lesz. Illetve szerintem ezt onnan kell megfogni, hogy nagyon sok más iparág már digitalizálódott, és ott láttuk, hogy mi történik egy ilyen digitalizációs átalakulásban, hogy a terméknek az adat része, tehát amit a termékről lehet tudni adatot, és amit a termékkel együtt eladunk, termékkel vagy szolgáltatással együtt, az majdnem olyan fontossá válik, mint maga a termék.
Bejött a big data, meg hasonló elemzéses dolgok az építőiparban is egyre inkább, hogy...
Hát igen, de az első lépésként, hogy mondjuk, ha én...
Tehát hogy legyen data.
Hogy
big legyen, előbb kell, hogy legyen bármennyi.
Mondjuk egy újságírásban, ugye a ti területeteken nyilván nevetünk most már utólag rajta, de mondjuk, hogyha most lenne két ugyanolyan jó termék, két ugyanolyan jó cikk, mondjuk két újságíró megírna erről a témáról mondjuk két cikket, csak az egyik mondjuk azt elküldeni e-mailben, másik meg mondjuk papíron küldené be, akkor melyiket venné meg az újság? Nyilván azt, amelyikhez adtak adatot is, mert digitálisan küldte el. Pedig lehet, hogy a másik az egy jobb cikk. Ez nevetségesnek hangzik, de minden iparágban ez átmegy. Tehát, hogy a Tesla az miért ér többet, mint a Volkswagen, miközben...
Sokan kérdezik.
Század annyi autót gyárt. Tehát azért, mert ő az adatot is adja hozzá. Tehát nekem például a Volkswagenem van, nem tudom az autót távolról irányítani, pedig a szervizbe is megpróbálták már beállítani, elnézést, kedves Volkswagen, egy remek autó, csak nem kapok hozzá adatot. Nem működik, mindig hibajegyeket ír ki. A Teslában is ültem már, ott pedig működött, magától vezette, és az adat fontos lett. És most nagyon egyszerűen, ha van két építőanyag, aki versenyez egymással, akkor azt kell látni, hogy ma egy forintért az olcsóbbikat választják. Holnap, ha az egyik ad mag az anyaghoz adatot is, például intelligens szállítólevélen keresztül, és képessé teszi az ügyfelet, hogy ő digitálisan építkezzen, tehát azáltal, hogy adatot adunk az építőanyag mellé, azzal a termékünket lehet, hogy egy forintért drágában is megveszik. Vagy lehet, hogy jobb fizetési feltételeket adnak hozzá, és nagyobb értékű lesz a termékünk. És nyilván ez nem lesz egyik napról a másik napra, de előbb-utóbb az a versenyző az építőanyag cégeknél, aki nem ad adatot a termékéhez, az úgy fog járni, mint az írógépes újságíró. Nénéként azt látom, hogy nem az a gond, hogy meg akarják lépni, vagy nem. Az a kérdés, hogy hisznek-e már benne, hogy ez tényleg működik, és eljöttnek, tekintik-e az időt. És ezek a pilotok, ezeket még nagyon nagy erőkkel fogjuk marketingelni, hogy ezekről a pilotokról, amik most elindulnak, legyen eredményéről nyilvános információ, nyilván üzleti titkokat nem árulunk el, de beszámolunk az eredményeikről. Szerintem azt látják, hogy megvalósították ezt, amiről beszéltek egy éve már, és ez most működik, és nagyon sokat megspórolnak, nem átvitt értelemben, hogy munkaidőt spórolunk, meg nem hatékonyságot, hanem konkrétan anyagbeszerzésben, aki nem csinálja ezt, az ott hagy pénzt az asztalon, akkor szerintem még nagyobb érzemet fognak kapni. És hogyha a másik, hogyha a piloton azt látták a beszállítók is, hogy ez működik, és ez nekik is jobb, akkor utána az ő és többi ügyfelüknek is fogják ajánlani, hogy így csinálják. Tehát szerintem itt el kell érni egy kritikus tömeget, be kell mutatni a sikert, hogy ez tényleg működik. Nyilván vannak az early birdök, akik már az elején meglépik, akik innovátorok, és azt mondják, hogy én ezt még a kockázatokat is vállalok, de az elején is már belépek. Önöknek nyilván nagyon sok kedvezményt adunk, meg mindenben támogatjuk. De hát ez ha sikert látják, szerintem ez nem fogja tudni senki sem azt mondani magának, hogy hát értem, hogy a market megsporolt azon az építkezésen pár százalékot a beszerzésen. Hát én Én nem tudom, én meg úgy vagyok ebben a digitalizációban, hogy nem tudom. Tehát...
Világos, világos. De egyébként te mire számítasz? Nyilván ez sem feltétlenül a te asztalod, meg nem neked kell eldönteni, hogy a felszabaduló, vagy a így plusz forrásokhoz jutó generál kivitelezők, vagy bárki, aki ugye ebből ugye kvázi pénzt tud csinálni, az hova költi, de mégis te arra számítasz, hogy ezáltal alacsonyabb áron tudnak majd munkát vállalni, vagy magasabb profitrátával ezért szívesebben dolgoznak, vagy több, akkor nem tudom, a drágább munkaerőt tudnak, tehát jobb minőségű szakértő munkaerőt tudnak magukhoz csábítani, vagy olcsóban tudják adni a végterméket, vagy mit kéne, vagy mit fogok, vagy pedig esetleg, ami a legjobb lenne, talán szerintem a magyar építőipar szempontjából, ha ezt a plusz bevételt még több innovatív megoldásra fordítanák aztán, és ugye digitalizálnák, és hatékonyá tennék még jobban az egyébként, ugye mindig a laborországgal jövünk, hogy ott mennyivel hatékonyabb a kasszás hölgy is, mint, és főleg az építőipari munkás, egy osztrák építkezése, hogy háromszor annyit teljesít egységnyi idő alatt, hogy erre, ebbe az irányba. Kicsit komplex volt a félmecső, de hogy mire kéne, hogy fordítják a felszabaduló, vagy a új elérhető pénzeket.
Én azt gondolom, hogy tehát makroszinten az iparágnak a növekedési korlátja, azt elérte, tehát nem tud tovább nőni ebből a hatékonytalansággal, fenntarthatatlan, tehát most már csak úgy tud tovább nőni, amit láttunk 2019-ben, hogyha elszállnak az árak, úgy meg nem lesz a kereslet rá.
De most mondjuk építőipari árszint azért most a tetején van? Tehát lehetetlen elképzelni, hogy mondjuk érdemben 10-20%-ot még növekedjen a kivitelezések ára, mert utána megfizethetetlen a végtermék?
Én szerintem elindultak olyan tendenciák, igen, hogy olyan áremelkedések voltak alvállalkozói szinten, egyéb szinteken, amik már megfizethetetlenek lettek, és valóban elérte ebből a korlátját, illetve nem tudtak, az embereket se tudtak megfizetni eléggé, tehát ilyen nem lesz nagyobb munkaerőpiac, de nem fog nőni a magyar munkaerőpiac jelentősen, ezzel a mennyiséggel kell hatékonyabban dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha a hatékonyságot növeljük, akkor a minőség is nőni fog, és egy fenntartható növekedést fogunk tudni elérni. Tehát meg fogjuk tudni fizetni a jobb munkaerőt, meg fogjuk tudni fizetni a jobb minőséget, mert hatékonyabban bánunk a meglévő munkaerővel, és hatékonyabban bánunk a jobb minőségű alapanyagokkal, és ezáltal egy jobb minőséget fog kapni jobb áron, megfizethető áron jobb minőséget fog kapni a vevő végül. És ne felejtsük el, a vevő az nagyon nagy részt a magyar állam. Tehát mi vagyunk, mint állampolgárok. És én is azt várom el, mint magyar állampolgár, hogy jobb minőségűek legyenek az épületek, fenntarthatóbbak legyenek az épületek, legyen róluk digitális információ, tudjam, milyen anyagok épültek bele, a karbantartást is segítse a kivitelezés, hogy digitális információkat hagyjon hátra, fenntarthatóak legyenek, jobb minőségű, megfizethető áron. Szerintem ezt várja mindenki egyébként az államigazgatás oldalán is, és szerintem ezt fogja ez eredményezni.
Világos.
Jobb minőség, megfizethető áron.
Csak egy ilyen keresztkérdés így kíváncsiságból, hogy most egyébként ez a szoftver, ez milyen nyelveken érhető el, illetve volt-e már kérés, hogy esetleg távol-keleti nyelveken is lehessen használni a szoftvert, vagy ezekben a pozíciókban még nem jellemző, hogy nem magyar vagy környéki magyarok dolgoznak.
De abszolút, tehát mi Varsóban és Budapesten értékesítjük, vagy hát Lengyelországban és Magyarországon értékesítjük a termékünket, tehát a lengyel nyelv az adott, de románul és ukránul is tud a szoftverünk.
Indiaiul még nem.
Indiait még nem hallottam, mert most mondasz, az meglep, hogy távol-keleti, nem is tudom, hogy az indiai betűket egyáltalán tudnánk kihasználni, az biztos, hogy majd meg kell néznünk. Kínaiul se próbáltunk még.
Lehet, hogy vasútépítéshez vagy oroszul is érdemes tudni, és esetleg a atomerőmű építéshez is hasznos lesz majd, hogyha...
Igen, most már értem, hogy honnan jön a kérdés, ez a vasútépítés. Hát szerintem oroszul, ukránul, lengyelül, magyarul...
Örökül.
Angolul megleszünk, úgyhogy egyelőre, nem azt hiszem igazadban, törökül is valószínűleg tud a rendszerünk, mert volt ilyen török betűkkel, voltak gondok, és ezt megoldottuk.
Jó, tehát akkor igazából még egyfelől az itthoni piacon is hasznos, hogyha több nyelvű, illetve hogyha nemzetközi vizekre, mármint a lengyelen túl, akár ugye ez a szerencse az ilyen szoftverekben, hogyha jól működik, hogy az nem helyhez kötött, tehát a Chilébe is nyugodtan lehet használni. Hát nem tudom, Chilébe van-e saját ilyesmi, de...
Én azt gondolom, hogy azért ahhoz, hogy az ügyfeleket jól kiszolgál, tehát ez nem az a fajta érettségi stádiumban lévő szoftver, meg iparág, a digitalizációt tekintve,
hogy social media vagy.
Igen, tehát ezt még ott kell lennie egy helyi csapatnak, aki ezt támogatja, úgyhogy mi Közép-Európára fókuszálunk, mi ezekre a visegrádi országokra fókuszálunk, elsősorban Lengyelország és Magyarország, és mi azt szeretnénk, hogy ott legyünk az ügyféllel, hogy tanuljunk tőle, tehát minden ügyfélhez, amikor megyünk ki tréningeket tartani, a helyszínen tréningelünk ügyfeleket, meg van egy online akadémiánk is, de közben mi is ugyanúgy tanulunk az ügyféltől, és azt beépítjük a termékbe. Ez szerintünk így működik csak. Tehát annyira sajátos a közép-európai építőipar, ugye az anyacégünkön keresztül, a Mobile Engine-en keresztül vannak angol meg amerikai építőipari ügyfeleink, más teljesen, amit az ő igényük, meg a közép-európai. Ez egy viszonylag homogén piac szerintünk, ez a közép-európai építőipar. Nagyon hasonló kívásokat látunk Lengyelországban, mint Magyarországon.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sokat fogunk még a kérdéssel foglalkozni. Szerintem első alkalommal a áprilisi építőipar konferencián, remélhetőleg minél nagyobb élő közönséggel, úgyhogy addig is, meg a következő hónapokban várjuk a pilotnak a beszámolóit, hát ha érdekességek, ha már érdekes adatok ki fognak tudni derülni, és nagyon szépen köszönöm, Ádám, hogy rendelkezésünkre álltál, és sok sikert a további fejlesztésekhez.
Köszönöm szépen, szép napot!
Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatott minket, legközelebb is hasonló, izgalmas témákkal készülünk. Viszont hallásra, sziasztok!